az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a templom felé közeledőben láttuk itt a letépett ágakat, amelyeket a vihar maga mögött hagyott, és hát halljuk az embereknek a gondját, kertekben itt-ott mekkora kárt tett a vihar. A rádió meg arról beszél, hogy más tájakon még több baj van, vagy volt, jég vert el a termést esetleg, vagy ugye villanyvezetékeket döntött le, még emberi életben is kár esett. És aztán úgy elgondolkodunk rajta, hogy mi magunk emberek, úgy látszik ezeknél a nagy fáknál is valahogy hát elevenebbek vagyunk, hogy megráz bennünket sokfajta megpróbáltatás, de mégis kibírjuk őket, nem pusztulunk el, felkelünk újra, nekivágunk az életnek, és aztán igyekszünk kinőni ezeket a bajokat, fájdalmakat, amelyeket okoz nekünk is az életnek sokfajta megpróbáltatása. És aztán próbálunk egymáson segíteni azon, akinek nálunk is nagyobb baja van, és akkor még megtanulunk köszönetet mondani azért, hogy mi kevesebb bajjal megúsztuk, vagy tudunk segíteni máson. Milyen érdekes ez, hogy az Úristen csak ugyan hagyja, hogy ilyen megpróbáltatások szakadjanak ránk, és aztán mégis örömet is készít. Esküvők voltak tegnap a nagy vihar idején is, meg itt is, ott is, ugye épül azért az élet, meg egymásra találunk emberek, és aztán segíteni tudjuk egymást, és az Úristenhez is eltalálunk imádságban, hálaadásban, bűnbocsánatot kérve, segítséget kérve tőle. Ilyesféle módon jöttünk össze itt is ezen a szentmisén, és fordulunk hozzá az emberiség, az egyház gondjaival, bajaival, örömeivel, hogy áldjon meg bennünket, és segítsen abban, hogy az ő útjaira rátaláljunk, és az ő szándékai között eligazodjunk. Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mind arról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt Jézus és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ha visszagondolunk rá, talán észrevehetjük, hogy a mostani vasárnapok egymásra következő szentmiséiben a Márk evangélium fejezeteit, illetőleg szakaszait szinte hézagtalanul egymás után olvassuk. Arról olvastunk múlt vasárnap, hogy Jézus elküldi a tanítványait kettesével, és aztán megbízást ad nekik, hogy hogyan járjanak, keljenek az emberek közt, tanítsanak, hirdessék, hogy elközelgett az Isten országa, és biztassák őket a megtérésre. És most pedig azt olvassuk, hogy ezek a tanítványok újra összegyűlnek a munkájuknak, a feladatuknak a végeztével. És Jézus pedig látja, sok a mondani valójuk, és szeretne egyedül maradni velük, ezért elmegy velük a pusztaságba. Ott aztán mégse sikerül a terve, mert mire odaér, a többi ember is megtudja, és egyszer csak azon veszi észre magát, hogy azokkal kell foglalkoznia, és nem a tanítványaival. Sokszor, amikor ezeket a dolgokat olvasom, akkor eszembe jut az, hogy én magam annak idején mennyi mindent kaptam a munkámnak, a tanári meg a papi munkámnak az elkezdésekor a rendtársaimtól, akik ugye hát részben fölkészítettek odahaza a teológián, másrészt hát civilek az egyetemen, arra, hogy a tanári meg a papi munkámat végezzem. De hát az egyetem meg a főiskola az közvetlenül a tanári meg a papi munkának a gyakorlati világába nem nagyon vezeti be az embert. Egy csomó tudományt megtanul, azokból levizsgázik, és egy kicsit az életnek a mindennapi dolgaitól távolabb is kerül a tanulmányai idején. És aztán egyszer csak egy fiatal tanárt ott várja az osztály, amiben be kell lépnie, egy csomó gyerek, maga is járt iskolába, de az már rég volt, és ezek között egy kicsit olyan nehezen találja meg a szót, vagy nehezen boldogul. És a fiatal pap is, amikor először arra kerül a sor, hogy mondjuk a szószéken prédikációt mondjon, vagy a gyóntatószékben meghallgassa az embereknek a gyónását, és feloldozza a bűnösöket, tanácsot adjon neki. Hát akkor bizony szinte inába száll a bátorság, mert nem olyan egyszerű ezeket a feladatokat megoldania. Hiába tanult sok mindent. A tanulmányok valahogy az elméletre irányulnak, az igazságok, hitigazságokra, és itt pedig hát konkrét helyzetek fogadják az embert. Milyen sokat jelentett például az én számomra, hogy ezekben a helyzetekben ott voltak mellettem a rendtársaim. Mondjuk az első prédikációimat a diákjaimnak mondtam el, padokban ott ültek az osztályból diákok, és mellette a kollégáim, esetleg olyan tanárok, akik engem is tanítottak ebben az iskolában 10 évvel korábban, vagy 5-8 évvel korábban, és most hallgatták a prédikációmat. És utána odajöttek, és azt mondták, hogy ebben nagyon ügyes voltál, de jobban vigyáznod kell erre, meg arra, meg amarra. És az ember meghallgatta, hálás volt érte, és aztán jobban tudta a következőt mondani, és a harmadik, negyedik az már egészen úgy sikerült, hogy elfogadható volt mindenki számára. Ugyanígy egy fiatal tanár, amikor először tanítani kezd, hát talán még nem is a munkába állásakor, de az egyetemi évei végén, akkor gyakorló tanár lesz. És aztán ez azt jelenti, hogy vezető tanár kíséretében egyrészt órákat látogat, ahol nagyon megfigyeli már a szakembernek a szemével, hogy a tanár hogyan old meg egy-egy helyzetet. Mit csinál, hogyha a diák eszik óra közben, vagy les, vagy olyasmit csinál, ami nem rendjén való. Hogy szól rá, hogy fegyelmez, hogy tud visszatérni a tananyaghoz, ami mégiscsak az a fontosabb, nem a fegyelmezés az órán, és így tovább. És aztán pedig maga is tanít, de még úgy, hogy ott van a vezető tanár az óráján, és óra végén elsősorban megbeszélik ennek az órának a tapasztalatait. Mennyi mindent tanultam ebből is, hogy mondjuk, nem tudom, én fölírtam a táblára valamit, amit ugye arra szántam, hogy a gyerekek egy nevet, vagy egy könyvcímet megjegyezzenek, és aztán, nem tudom, szólt a vezető tanár, nem ott az órán, de utána, hogy túl apró betűvel írtam föl, és a hátulülők nem is látták már. Vigyázni kell, hogyha valamit fölírunk, akkor olyan legyen, hogy tényleg el tudják olvasni. És így tovább. Egy csomó apróság, amire az ember hirtelen magától nem gondol, ha nem volna ott olyan, aki segít rajta, akkor rosszul beidegződnék, és később, hát nem, örök tehertétele lenne a munkájának. De milyen jó, hogy mellette vannak mások. Más szakmában is bizonyosan így van ez. Hogy kérem szépen, egy autóvezetőt is megtanítanak arra, hogy vezesse az autót, nem csak elméletileg, mellette ül a tanítómestere, rászól, itt is, ott is, és egy kicsit bosszantja is ez, hogy ottan beleszólnak a dolgába, de maga is hálás, mert látja, hogy bizony, hogyha nem volna, akkor sose tudná magától megtanulni ezt a mesterséget. Milyen érdekes, hogy Jézus is tanítványokat gyűjtött maga köré. Nem is fiatal embereket, hanem felnőtt, meglett embereket. És aztán ezek először csak ottan elhagyták mindenüket, követték őt, és vele voltak, és hallgatták az ő tanítását. Nem tudták, hogy mi lesz ebből. Követték, megosztották vele a életének a gondjait, örömeit, figyelték, hogy mit tesz, mit szól, hogyan bánik az emberekkel. És egyszer csak Jézus azt mondta nekik, hogy hát most induljatok el, és ti folytassátok, amit eddig láttatok tőlem. Menjetek kettesével, ne egyedül, de nem ment velük. Azt gondolná az ember, hogy Jézus azt mondta, hogy na Péter, most akkor te beszélj a tömeghöz, és én meghúzódom ott hátul, és majd utána megbeszéljük, hogy mennyire voltam megelégedve, vagy mennyire nem voltam megelégedve a szavaddal. Nem ezt csinálta. Elküldte őket. De visszavárta ezeket az embereket, és biztos pont ebben a jelenetben vagyunk itt, hogy azt szeretne egy kis nyugalmat teremteni, hogy most ezek elmondják, hogy mit tapasztalnak. Sok mindenre maguk is rájöttek, hogy itt vagy ott ügyetlenek voltak. Megbántottunk valakit, akihoz türelmesebbnek kellett volna lennünk. Vagy hozzánk fordultak ilyen-olyan dologba, nem tudtuk megoldani. Hát akkor most elmondjuk. Vagy nagy siker volt a beszédünk után, sokan odajöttek, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon örülnek, hogy meghallgattak. Erről is beszámolunk. Egymás sikerei vagy kudarcai is biztos érdekelték volna őket. És mit találnak? Elhajóztak egy helyre, ahol azt remélték, hogy majd magukra maradnak egy kicsit, és ezeket a dolgokat tisztázhatják egymás között. És lám, odaért a sok idegen ember, és ezek mind Jézus szavára szomjaznak. És Jézus nem mondja nekik, hogy most menjetek egy kicsit, hagyjatok bennünket békén, mert ez az egész egyház számára, a ti számatokra is fontos, hogy ezeket az embereket itten most meghallgassam, fölkészítsem a további munkájukra, hanem félretolja őket. És azokkal beszél, akik messziről jöttek, mert megesik a szíve rajtuk, mert olyannak látja őket, mint a pásztor nélküli juhokat. És hiszen ő azt mondta, hogy a jó pásztor az elveszett juhért elmegy, és ott hagyja a 99-et, hogy azt az egy elveszettet megkeresse. Hát most meg ezek az elveszett juhok gyűlnek köréje, és akkor mennyire ott kell hagynia értük a 12-t, akikre pedig nagyon ráférne, hogy foglalkozzék velük, de most nem foglalkozik, nem velük foglalkozik, hanem ezzel a sokasággal. Talán épp azt akarja ennek a 12-nek is a lelkére kötni, hogy ő mennyire szereti ezeket a messziről érkező embereket, ezeket az elhagyott embereket, elcsigázott embereket, akikön pont az látszik, hogy nincs megfelelő pásztoruk, hogy nem kapnak megfelelő rendszeres szót, segítséget abban, hogy az életük gondjait megoldják. És most rátalálnak, és akkor mindennél fontosabb az, hogy velük szót értsen. Ha ezeket most elküldi, sose jönnek vissza hozzá. Az apostolok meg vele maradnak. És ha úgy érzik is most, hogy mellőzi őket, hát majd helyre rázódik a velük való viszonya. Milyen érdekes ez Jézusnak és az apostoloknak a viszonyában ezeket a dolgokat látni, hogy talán az Isten maga is, ugye azokkal, akik a közelében vannak, azokkal néha egy kicsit mostohábban bánik, mint ahogy megérdemelnék, vagy mint ahogy kellene, és valahogy igenis az Isten, mint hogyha nagyobb figyelme volna arra, aki messziről érkezik, és akkor azt igyekszik megtisztelni, vagy igyekszik különös kegyelmekkel megörvendeztetni, és a másiktól meg azt várja, hogy hűséges maradjon hozzá akkor is, hogyha nem ilyen megkülönböztetett figyelemmel fordul hozzá, és nem mindig jár kedvében. Milyen érdekes ez, hogy kedves testvérek, ugye a világ azóta mennyit változott, hogy ezek az elkallódó emberek bizony most nem gyűlnek, nem tudom én, Jézus köré, vagy nincsenek olyan pontok, ahol azt lehetne látni, hogy egy-egy nagy, nem tudom én, képviselője Jézusnak megjelenik, és akkor az tényleg meg tudja szólítani, vagy maga köré tudja gyűjteni ezeket a pásztor nélkül maradt juhokat, akik félig meddig talán maguk is felelősek azért, hogy pásztor nélkül maradtak, de azért a nyomorúságuk mégis, vagy annál inkább megrendítő, vagy fájdalmas. Nem olyan egyszerű ezeket a juhokat igazán megszólítani, mert ezek nem gyűlnek most körénk, hogy támogatást keressenek. Talán el is felejtik azt a vágyat vagy szomjúságot, ami pedig ott él a lelkük mélyén. Egy tisztább élet, egy értelmesebb élet, egy reménységben telő élet után. És talán mégis észre kell venni azt nekünk, az egyháznak, hogy ezek az emberek nem gonoszságból jutottak oda, ahol vannak, ha még a gonoszságaik mögött is talán az elhagyatottságuk, a kétségbeesésük húzódik meg, és ebből kellene őket valamiképpen nem korholó szóval, hanem ilyen evangéliumot hirdető magatartással, szóval kiszólítani. Az Isten biztosan így gondolkodik ma is. És milyen érdekes, hogy minket, aki körülöttünk élünk, nem csak papokat, papokat is. Hát a papoknak a helyzete sem egyszerű most. Ugye a világban halljuk az egyházban éppen ez az év, a papság éve. És úgy mi is, biztos ti is elgondolkodtok azon, hogy már csak az alatt a néhány évtized alatt, amit élünk, mennyit változik, és nem biztos, hogy jó irányba változik a papoknak a helyzete. Talán nem üldözik őket, vagy nem szorongatják őket ellenséges hatalmak. De azért ugye meg is van talán a biztos megélhetésük, vagy nem kell éhezniük, vagy nem kell zord, nehéz körülmények között élniük hideg szobában, és így tovább. De ugyanakkor ugye egy-egy papra mennyi közösség várna, hogy ővelük törődjenek ezek a papok. Valahogy úgy vannak, mint Jézus, ezekkel az apostolokkal nem tudnak annyira törődni a rájuk bízottakkal, mint amennyire szeretnék azok, vagy amennyire szeretnék ők is, hogy velük törődjenek. Mert másokkal is törődniük kell. Egy-egy pap több közösséget lát el, pedig régen egy-egy plébánián több pap volt, és most meg hány plébánia jut egy-egy papra. Bekapcsolni a világiakat, új dolog, feladat, milyen nehéz elkezdeni valamit, és talán, hogyha ez jobban működik majd, akkor sok minden úgy helyére kerül, de minden kezdet nehéz, ez is. És milyen érdekes, hogy ugye régen Magyarországról mentek missziós területre papok, Kínába, mindenfelé, él is még az emlékük, áldott emlékük, Afrikában is mennyit dolgoztak. És most pedig ide jönnek missziós papok máshonnan, akik nem ismerik a nyelvünket, kicsit ügyetlenül beszélik, mosolyognak ránk, és nem tudnak igazán úgy megszólítani, ahogy mi egymást megszólítjuk, akiknek az anyanyelvünk a magyar. És azért mégis köszönjük, hogy itt vannak, meg hogy az egyháznak ezt az egyetemes gondoskodását valamiképpen megtapasztalhatjuk. Mennyire kell, hogy próbáljunk segíteni rajtuk, meg segíteni azokon a papokon, akik jól rosszul ennek a megváltozott világnak a feladatai között próbálják a hivatásukat teljesíteni. Nem csak várni kéne tőlük, hogy ők az okosak és ők legyenek ügyesek, hanem valamiképpen segíteni kell őket, tanáccsal is, kritikával is alkalomattán, de nem gorombasággal, meg elhúzódással, hogy beletaláljanak a munkájukba. A hívő ember tanul tőlük, és a pap pedig tanul a híveknek az igényeiből, vagy kéréséből, köszönetéből. Néha még a felháborodásából is tanulhat. És mennyire fontos, hogy ebben ott érezzük magunk mellett Jézus Krisztust, aki olyan bátran tudta az életnek a nehézségeit is elfogadni, és azok között tényleg a pásztori szolgálatukra, például a 12-t is fölnevelni. És mennyire fontos, hogy ne csak a papokért aggódjunk, vagy rajtuk próbáljunk segíteni, hanem a közösségünk ebben a megváltozott világban a saját feladatát meglássa, hogy tudjunk magunk is ilyen tanúságtevő életet élni, és bizakodni abban, hogy a messziről érkező rokonaink, ismerőseink, azok akkor, hogyha mi ügyesen és tényleg ilyen imádságos figyelemmel fordulunk hozzájuk, és nem ügyetlenül, nem részben nem perlekedő, vagy számonkérő, vagy szitkozódó méltatlankodással, de talán nem is olyan túlságos nagy jámborsággal, vagy nem tudom én mivel, hanem emberi hitellel fordulunk hozzájuk, akkor annak, ami ránk van bízva, annak a ereje, szépsége, hatalma igenis megmutatkozik előttük. Valahogy ehhez kérjük az Úristennek a segítségét ezen a vasárnapon, hogy csak ugyan Jézus megint lássa, hogy pásztor nélkül maradt juhokkal van teli a világ, és segítse azokat, akik körülötte vannak, hogy ebben a helyzetben ne veszítsék el a fejüket, ne csak magunkkal törődjünk, hanem a többiekkel is, és ne ejtsen kétségbe a feladatnak a nagysága. Hát ez a 12 is, milyen kevesen voltak ahhoz, hogy majd akár a föltámadás után is azt mondja nekik Jézus, hogy tegyetek tanítványommá a népeket. Hát hogy a ménykűbe tudják ők a népeket Krisztus tanítványává tenni. És mégse mondták azt, hogy Uram, hát hogy képzeled, és mi bizony ezt nem vállaljuk, válasz helyettünk mást, hanem elindultak és tették, és mégis megtért a világ a szavukra, a példájukra, meg azoknak az embereknek a szavára és a példájukra, akiket ők igenis Krisztushoz el tudtak vezetni. Kérjük a mindenható Istent, hogy áldja meg ezt a világot, és legyen csak ugyan gondoskodjék pásztorokról, a pásztor nélkül maradt juhok számára, és gondoskodjék lélekről az egyház számára, hogy a világban ne veszítse el a fejét, és ne és megfelelő módon tudjon eszköze lenni az Istennek, aki az evangélium örömével ma is megszólítja egyenként is az embereket. És aztán ismerőseinket, barátainkat, ellenségeinket, körülöttünk magát kereső világot, hát az Isten kegyelmébe ajánljuk, és nagyon bizakodó szívvel kérjük Jézust, hogy segítsen őket, segítsen minket is, hogy a szándékainak a értő, ámuló és odaadó szolgálatában tudjunk az emberekhez fordulni, és azután megtapasztaljuk azt azért magunk körül, hogy nem hiába való ez az igyekezet, és hogy a sok baj meg megpróbáltatás között, hát itt is, ott is földereng a jobb jövőnek a képe, vagy sok konkrét helyzetben egy-egy kicsi, de mégis biztató előrelépésnek az ajándéka és a lehetősége. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim az irgalmas Istenhez, fele barátainkért, akik békére és üdvösségre vágyódnak.